A farizeusok ármánykodása, Krisztus válasza. Máté evangéliuma 12. rész 22. verstől 24. terjedő szakasz. Márka evangéliuma 3. rész 20. verstől a 22. versig. Lukács evangéliuma 11. rész 14-es és 15-ös vers. Máté 12.22-től 24-ig. Akkor egy vak és néma ördöngőst hoztak ő eléje, és meggyógyítá azt annyira, hogy a vak és néma mind beszél, mind lát vala. És elálmodik az egész sokaság, és mondta, vajon nem ezé Dávidnak ama fia? A farizeusok pedig ezt halván mondának, ez nem űzi ki az ördögöket, hanem ha Balzebubbal, az ördögök fejedelmével. Márk 3, 20-tól 22-ig. Azután hazatérének, és ismét egybegyül a sokaság, annyira, hogy még nem is ehetének. És amint az övéi ezt meghallák, eljövének, hogy megfogják őt, mert azt mondják vala, hogy magán kívül van. Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek vala le, azt mondák, hogy Beelzebub van vele, és az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. Lukács 11, 14, 15. És ördögöt űz valaki, mely néma vala. És lőn, mikor kiment az ördög, megszólala a néma, és csodálkozik a sokasság. Némelyek pedig azok közül mondának, a Beelzebub által, az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. Magyarázat. Márk evangéliuma, 20. vers. Hazatérének. Kétségtelenül elég hosszú időt foglal itt össze Márk, midőn a csodákról arra az istentelen összeesküvésre tér át, melyet Krisztus rokonai szőttek maguk között, hogy őt, mint őrültet megkötözzék. Máté és Lukács csak egy csodáról tesz kifejezetten említést, mely alkalmat adott a farizeusoknak Krisztus rágalmazására. Mivel azonban ez utolsó részletet illetőleg mind a hárman megegyeznek egymással, ide láttam jónak beszélni Márk szavait. De csodálatos, hogy Krisztus rokonaiban is oly nagy volt a romlottság, pedig nekik kellett volna elsősorban segíteniük őt az Isten országának előbbre vitelében. Mikor látják, hogy Krisztus már némi nevet szerzett magának, a nagyra vágyás viszketege bántja őket, a Jeruzsálemben való ünnepeltetést áhítják. Arra buzdítják ugyanis, hogy oda menjen, mert ott jobban mutogathatja magát. Most azonban annak láttára, hogy Krisztus egyrészt gyűlöletes az előkelők előtt, másrészt ezek jó része, mint sok rágalommal terheltet megveti, hogy ebből semmi kár, irigység vagy gyalázat ne háruljon a közös nemzetségre, azon tűnődnek, hogy kezet emelnek ellene, s mint őrültet otthon tartják megkötözve. Pedig, hogy ez volt a meggyőződésük, az kiviláglik az evangélista szavaiból. Ebből először is azt tanuljuk, hogy mi nagy az emberi elme vaksága, hogy ilyen fonákul ítél az Isten nyilvánvaló dicsőségéről. A Szentlélek ereje bizonyára nagyszerűen ragyogott fel Krisztus minden mondásában és cselekedetében, ami ha ismeretlen volt is mások előtt, a közeli kapcsolat mellett mint maradhatott rejtve a rokonok előtt. Mivel azonban az eljárás ama módja, melyet Krisztus követ, nem tetszett a világnak, s így nem csak ennek kegyét nem szerzi meg magának, hanem inkább sokak gyűlöletének teszi ki magát, ezért esztelennek tartják. Másodszorban pedig azt tanuljuk meg, hogy a hit világossága nem testből és vérből áll, hanem mennyei kegyelemből, hogy senki ne dicsekedjék másban, mint a Szentlélektől való újjászületésben, mint Pál mondja, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. 2 Korintus 5.17. Máté evangéliuma, 22. vers. Akkor hoztak ő eléje. Lukács a hatásból némának mondja az ördögöt, mely az embert megszállva tartotta. Máté azonban azt mondja, hogy kettős csapás sújtotta az embert. Kétségtelen ugyan, hogy sokan a természeti bűnökből kifolyóan vakok és némák. De ez világos, hogy elvesztette a szeme világát, és meg volt fosztva beszélő képességétől, pár látó idegeiben és nyelvének arányosságában nem volt semmi fogyatkozás sem. Nem csoda továbbá, hogy így nagy szabadságot kap a sátán a testi érzékek megrontására, mikor Isten jogos engedélyével megrontja és felforgatja a lélek minden tehetségét. 23. vers. És elámélkodik az egész sokaság. Ebből azt következtethetjük, hogy szemmel látható volt az Isten ereje, mely bámulatba ejtette a rosszindulatú érzéstől teljesen ment és romlatlan népet. Mert miért is csodálkoztak valamennyien, ha nem azért, mert a dolog kényszerítette őket rajá? S valóban nincs is közöttünk senki sem, aki ebben a történetben, mint egy tükörben, Isten szokatlan hatalmát ne látná. Ebből pedig az következik, hogy ördögi méreggel volt beszennyezve az írástudók elméje, kik nem féltek Isten ez oly kiváló cselekedetét megrágalmazni. Megjegyezendő azonban a csoda gyümölcse, hogy akik látták, bámulatba esve önmagukban kérdezgették, vajon nem Jézus-e a Krisztus? Isten erejének felismerése után ugyanis szinte kézenfogva vezettetnek a hithez. Nem mintha hirtelen olyan előmenetelt tettek volna, amin őt kellett volna, hiszen bizonytalankodva beszélnek. Mindazáltal nem kicsiny az eredmény, mikor önmagukat ébresztik a Krisztus dicsőségének figyelmesebb megfontolására. Némelyek szerint tökéletes a meggyőződésük. A szavak azonban nem árulnak el semmi ilyesmit. Sőt, maga a tény azt mutatja, hogy a váratlan eseménytől megrendülten nem ítéltek tökéletesen, hanem csak az jutott eszükbe, lehetséges, hogy ő a Krisztus. 24. vers. A farizeusok pedig mondának: bár így világos és kétségbe vonhatatlan dologban nem tudtak az írástudók vonakodni, mégis rossz akaratulag megrágalmazzák Krisztus isteni cselekedetét, s nem csak elhomályosítják a csoda dicsőségét, hanem gyalázatot igyekeznek belőle kovácsolni, mintha bűbájos ördögűzés révén történt volna. S e cselekedet előidézőjének, minthogy embernek nem volt tulajdonítható, az ördögöt teszik meg. A Beelzebub szólól már szóltunk a 10. résznél. Az ördögök közti fejedelemségét a 9. részben említettük. Mert nem is a nép tévedése vagy babonája alapján tesztek meg az írástudók a gonosz lelkek közül egyet fejedelemnek, hanem a kegyesek közt elfogadott vélemény alapján, hogy így a gonoszoknak is meglegyen a fejük, amint Krisztus feje az egyháznak. Következik Máté evangélium a 12. rész, 25. verstől 32. versig terjedő szakasz, Márk evangélium a 3. rész, 23. verstől 30. versig terjedő szakasz, és Lukács evangélium a 11. rész, 16. verstől 22. versig, és a 12. rész 10. verse. Máté 12. 25-től 32-ig. Jézus pedig tudva az ő gondolataikat mondanékik: minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul, és egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik magával. Ha pedig a sátán a sátán tűzi ki, önmagával hasonlott meg, mi módon állhat meg tehát az ő országa? És ha én Beelzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Azért ők magok lesznek a ti biráitok. Ha pedig én Istennek lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. Avagy mi módon mehet be valaki a hatalmasnak házába, és rabolhatja el annak kincseit, hanem ha megkötözi előbb a hatalmast, és akkor rabolja ki annak házát? Aki velem nincs, ellenem van, és aki velem nem gyűjt, tékozol. Azt mondom azért néktek, minden bűn és káromlás megbocsátatik az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsátatik meg az embereknek. Még aki az ember fia ellen szól, annak is megbocsátatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsátatik. Márk evangélium a 3. rész 23-tól 29-ig. Ő pedig magához híván azokat példázatokban mondané ki: sátán miként tud sátánt kiűzni? És ha egy ország önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az az ország. És ha egy ház önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az a ház. és ha a sátán önmaga ellen támadt és meghasonlott, nem maradhat meg, hanem vége van. Nem rabolhatja el senki az erősnek kincseit, bemenvén annak házába, hanem ha elébb az erőset megkötözi, és azután rabolja ki annak házát. Bizony, mondom néktek, hogy minden bűn megbocsátatik az emberek fiainak, még a káromlások is mind, amelyekkel káromlanak. De aki a Szentlélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó, mivel, hogy ezt mondják vala, tisztátalan lélek van benne. Lukács evangéliuma 11. rész 16-tól 23-ig terjedő versek. Mások pedig kísértvén őt mennyei jelt kívánának tőle. Ő pedig tudván azoknak gondolatát mondta nékik: minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul, és ház a házzal, ha meghasonlik, leomlik. És a sátán is, ha önmagával meghasonlik, mi módon állhat meg az ő országa? Mert azt mondjátok, hogy én a Belzebub által űzöm ki az ördögöket. A ti fiaitok ki által űzik ki? Annak okáért ők maguk lesznek a ti bíráitok. Ha pedig Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. Mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amilyen van, békességben van. De mikor a nálánál erősebb reájövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, melyben bízott, és amit tőle zsákmányol, elosztja. Aki velem nincs, ellenem van, és aki velem nem takar, tékozol. És Lukács 12. 10. vers. És ha valaki valamit mond az embernek fia ellen, megbocsátatik annak, de annak, aki a Szentlélek ellen szó káromlást, meg nem bocsátatik. Magyarázat. Máté 25. vers. Jézus pedig tudva az ő gondolataikat. Bár jól tudta Krisztus, és elég sokszor tapasztalta, hogy az írástudók rossz akaratuknál fogva minden cselekedetét félre szokták magyarázni, mégsem kétlem, hogy Máté és Lukács azt jelzi a helyen, hogy Krisztus a szívükbe látott. Valószínű ugyan, hogy nyíltan ócsárolták Krisztust, úgyhogy az ő füléhez is eljutottak a rágalmak. De Krisztus az ő isteni lelkével tudta, minő szándékkal ócsárolják őt. Gyakran megtörténik ugyanis, hogy fonákul vélekednek az emberek, de ezek mégsem szándékosan támadják azt, ami helyes, hanem tudatlanságból botlanak. Vagy legalábbis nem ápolják a rejtett és titkos mérget, hanem a meggondolatlanság ragadja el őket. Értelme tehát a helynek az, hogy Krisztus azért kelt ki ellenük hevesebben, mert tanúja és bírája volt a bensejükben támadt rossz indulatnak. Minden ország. Krisztus az ellene felhozott rágalmat először egy közmondásszerű kifejezéssel cáfolja. Ez a cáfolás azonban mintha nem volna elég erős, hiszen tudjuk, minő szemfényvesztéseket űz néha a sátán, mikor a látszólagos meghasonlásra mutat rá, hogy babonába ejtse az emberek értelmét. Így a pápistáknál szokásos ördögűzések nem egyebek, mint a sátánnak árnyékszerű s hazuk összeütkézései önmagával. Krisztusra azonban semmiféle ilyen gyanú nem háromlott, mert ő úgy űzte ki az ördögöket az emberekből, hogy ezeket épekké és egészségesekké tette az Isten számára. Valahányszor önmagával ütközik össze a sátán, mindig csak úgy színleli a vereséget, hogy azért ő maga nem kevésbé diadalmaskodik. Krisztus azonban nyílt küzdelemben támadta meg a sátánt, hogy őt teljesen leverje, és semmit se hagyjon meg az ő hatalmában. Nem verte őt le az egyik oldalon azért, hogy még jobban megerősítse a másikon, hanem minden oldalról megsemmisítette ravasságait. Helyesen következteti tehát Krisztus, hogy ő egyáltalán nincs vele közösségben, mert csakis az a célja a ravasság ez atyának, hogy a maga uralmát fenntartsa. Ha valaki azt hozná fel, hogy az ördögöket gyakran szédület és vak esztelenség ragadja el, úgyhogy önmagukat teszik tönkre, erre könnyű megfelelni azzal, hogy Krisztus szavai képtelenségnek állítják az írástudók ama mondását, hogy az ördög, ki mindenképpen hatalmában igyekszik tartani az embereket, maga semmisíti meg azt a hatalmat, melyet az emberek fölött gyakorolt. Meg kell azután még jegyeznünk, hogy Krisztus úgy használja az általánosan bevett közmondásokat, hogy csak valószínű következtetések legyenek, nem pedig szilárd bizonyítékok. Tegyük még hozzá, hogy ismeretes és eléggé bebizonyított dologról beszélvén egész biztonsággal vádolja ellenségei lelkismeretét. Mindenki előtt tudva volt, hogy a sátánt birtokából űzi ki Krisztus, és mindennél nyilvánvalóbb volt, hogy ezt a célt szolgálta minden csoda tette, és ebből könnyű volt megállapítani, hogy az ő ereje, mely annyira ellenére volt a sátánnak, isteni eredetű. 27. vers. A ti fiaitok kiáltal űzik ki. Méltánytalan és rosszindulatú ítélethozatallal vádolja őket, mert nem egyformán, hanem a személyek iránt való elfogultsággal nyilatkoztak ugyanarról a dologról. Ez a méltánytalanság pedig azt mutatja, hogy náluk nem a méltányosság és egyenesség érvényesül, hanem a vak szeretet vagy gyűlölet uralkodik. Sőt, a bűnös önszeretetnek és irítségnek jele volt, hogy Krisztusban kárhoztatják, amit az övéiknek dicséretül tulajdonítottak. Az ő fiaik kifejezést egyesek az egész nép fiai helyett értik, és azt gondolják, hogy az apostolok neveztetnek így, mert őket fiaiknak ismerték el, míg Krisztust idegen embernek tartották. Mások a régi prófétákra vonatkoztatják ezt szavakat. Én azonban nem kétlem, hogy Krisztus itt az ördögűzőket érti, kiknek szolgálatait akkor általában igénybe vették a zsidók, mint kitűnik ez a Cselekedetek könyve 19. rész 13. verséből. Valószínű ugyanis, hogy semmivel sem gondolkoztak ők emberségesebben Krisztus tanítványairól, mint magáról a Mesterről. És erőltetett dolog ezt a halottakra vonatkoztatni, mikor a szavak világosan elárulják az akkori időre való vonatkozást. Nem voltak ugyan a zsidóknak a törvény előírása alapján ördögűzőik. Tudjuk azonban, hogy Isten különböző csodákkal tett szakadatlanul bizonyságot a köztük való jelenlétéről, hogy megtartsa őket a szövetség hitében és igaz tisztelésében. Így megtörténhetett, hogy Isten nevének segítségül hívásával elűzték az ördögöket. A nép pedig Istenhez erejét tapasztalva, vakmerőségében erre állandó tisztséget állított fel magának. Azután a pápisták is, hogy az ő állapotuk se legyen alávalóbb, velük versengve állították be az ördögűzőket, és így majmolták a majmokat. Azután egyáltalán nem is volt szükség az ördögűzéseknek Krisztus szavaival való igazolására azért, hogy megfedje azok gonoszságát, kik szenteknek akartak látszani, és Isten nevével akartak kitűnni. Krisztust pedig Beelzebub szolgájának tartották. E szemrehányás ugyanis, mint mondják, a személy ellen irányul. Ami rögtön ezután következik, hogy a ti fiaitok lesznek a ti biráitok, átvitt értelmi mondás, s jelentése ez. Nem kell messzire menni a ti elítéltetéstekért. Beelzebubnak tulajdonítjátok a tőlem véghez vitt csodákat, pedig a ti fiaitokban dicséritek ugyanezeket. A házatokban van tehát, ami elegendő a ti elítéltetésetekre. Ha valaki másként akarná ezt értelmezni, úgy tudni illik, hogy szemükre lobbantja Istennek kegyelmét, mely néha az ördögűzők révén megnyilvánult, ezt sem igen ellenzem, mert bármi elfajultak voltak is, mégsem akarta őket az Úr teljesen megfosztani a maga erejétől, hogy e tekintetben némi bizonysággal ékesítse fel a papságot és a templom tiszteletét. Nagy mértékben a dologra tartozott ugyanis, hogy világos jegyek különböztessék meg ezeket a pogányok babonáitól. Szerintem azonban az előbbi értelem a valódi. 28. vers. Ha pedig én Istennek lelke által üzöm ki az ördögöket. Lukács átvitt értelemben használja a helyen a lélek helyett az új szót. Mivel ugyanis a lélek által cselekszik és mutatja ki erejét az Isten, méltán tulajdonítható neki itt az új szó. Ez pedig nagyon is szokásos kifejezés volt a zsidóknál, amint Mózes is mondja, faraónak bölcsei így szóltak, az Isten újja ez. 2 Mózes 8.19. Krisztus egyébként az előzményekből következteti azt, hogy hálátlanok Isten iránt az írástudók, mert nem akarják, hogy náluk az Isten uralkodjék. Eddig ugyanis az ő silány rágalmukat cáfolta. Most, mint egy már legyőzötteknek beszél, hogy ne helyezkedjenek istentelenül szembe Isten országával. Nem szorítkozik azonban Krisztus csak magára a csodára, hanem szól ez alkalommal eljövetele okáról is. Jelezve, hogy nem csak e különleges cselekedetet kell fontolóra venniük, hanem sokkal messzebbre kell tekinteniük. Arra tudnélik, hogy Isten az ő messiásának kinyilatkoztatásával az ő megromlott üdvösségüket akarja helyreállítani, s országát közöttük megújítani. Látjuk tehát, hogy Krisztus a hálátlanságukról panaszkodik, mert tühöngve távolítják el a maguk köréből Isten hasonlíthatatlan kegyelmét. Az elérkezett ige nyomatékos, mert tudnélik, önként jelenik meg előttük Isten szabadítóként. Ők azonban tőlük terhetőleg messzire távolítják el maguktól. S bár közöttük van, s az ő üdvösségükön munkálkodik, nem akarnak neki helyet adni. 29. vers. Mi módon mehet be valaki? Pár szavakban eltérnek egymástól az evangélisták, a lényegben mégis igen szépen megegyeznek. Folytatja ugyanis Krisztus az Isten országára vonatkozó föntebbi szavait, s elkerülhetetlennek mondja a sátán erőszakos előzetését, hogy elfoglalhassa Isten az emberek között országát. Nem egyéb tehát ez a mondás, mint megerősítése az előzőnek. Hogy azonban teljesen tisztában legyünk Krisztus gondolatmenetével, emlékezetünkbe kell idéznünk azt a föntebbi analógiát, melyet Máté állított fel a Krisztustól eredő látható és lelki kegyelem között. Amit tehát a testekkel szemben teljesített Krisztus, arról azt akarta, hogy a lelkekre vonatkoztassák. Amikor tehát megszabadította Krisztus az emberek testi érzékeit az ördög zsarnoki uralmától, ezzel tanúbizonyságot tett arról, hogy őt az Atya küldte szabadítóul, hogy megsemmisítse az ördögnek a lelkek fölött gyakorolt lelki zsarnokságát. Visszatérek most az ő szavaira. Azt állítja, hogy nem lehet megtörni az erős és hatalmas zsarnok uralmát addig, míg fegyvereitől meg nem fosztották, mert önmagától sohasem fog meghátrálni, ha csak magasabb erőt nem állítanak vele szembe. De mi a célja e mondásnak? Először is tudjuk, hogy az ördög lépten nyomon a világ fejedelmének neveztetik. A zsarnokság pedig, melyet gyakorol, minden oldalról hatalmas erődítményekkel van körülsáncolva. Megszámlálhatatlan köteléke van ugyanis az emberek behálózására. Sőt, akik már hatalmába estek, azokat annyira lenyűgözik különböző bilincsekkel, hogy jobban kedvelik azt a szolgasságot, melynek rabjai, sem hogy bármi módon is a szabadság után áhítoznának. Megszámlálhatatlan faja van azután az ártalmaknak, melyekkel a nyomorúságosan elnyomott embereket lába alatt tartja. Szóval semmi sem áll útjában, hogy ellenmondás nélkül zsarnoki módon ne uralkodjék a világon. Nem mintha bármit is tehetne magának a teremtőnek akarata ellenére, hanem mivel Ádám ez idegen uralom alá hajtotta valamennyi utódát, amikor elidegenedett az Isten uralmától. Azonban bármennyire természetellenes is a sátán uralma, s bár az emberek Isten igazságos büntetéséből kifolyólag vannak is alávetve bűnösségük miatt az ő zsarnokságának, mégis zavartalanul birtokolja hatalmát, úgyhogy büntetlenül erőszakoskodik rajtunk mindaddig, míg hatalmasabb erő nem támad. Erősebb azután e földön nem található, mert az embereknek semmiféle képességük sem elegendő a maguk megsegítésére. És ezért ígértetett az égből a szabadító. A szabadításnak ezt a módját pedig elkerülhetetlennek mutatja ki Krisztus. Úgyhogy úgy csikar ki mindent a sátán fegyveres kezéből, mert ez semmit sem bocsát ki hatalmából, ha csak nem kényszerítik rá. E szavakkal jelzi, hogy hiába remélik az emberek a szabadítást, mindaddig, míg erőszakos összecsapásban alul nem marad a sátán. De bár nyilván az írástudókat vádolja tudatlansággal, mert nem ismerik Isten országának elemeit, mégis majdnem mindenkire vonatkozik ez a feddés. Mert majdnem mindenki ebben a tudatlanságban szenved. senki sincs, aki szavakkal azt ne hánytorgatná, hogy ő áhítja az Isten országát. Emellett azonban nem tűrjük, hogy Krisztus oly erősen harcoljon, amint kellene, hogy zsarnokunk kezéből kiragadjon bennünket. Éppen úgy, mint mikor a beteg az orvos segítségét kéri, de irtózik minden orvosságtól. Most már tudjuk, minő célzattal hozta fel Krisztus ezt a példázatot. Ki akarta tudnélik mutatni az írástudókról, hogy ellenségei ők az Isten országának, mert rosszindulatulag ellenálltak ez ország kezdetének. Mivel azonban valamennyien alá vagyunk vetve a sátánnak, tanuljuk meg, hogy Isten csak akkor kezdi meg közöttünk országlását, amikor Krisztus bátor és győztes kezével megszabadít bennünket az említett szerencsétlen és szomorú szolgaságtól. 30. vers. Aki velem nincsen. Ezt a helyet kétféleképpen értelmezik. Egyesek úgy kapcsolják össze, hogy az ellentétekből vett bizonyíték legyen, mintha ezt mondta volna Krisztus, én csak is az ördög megsemmisítése után uralkodhatom, mert ennek minden igyekezete arra irányul, hogy szétszórja, amit én összegyűjtök. És igazán a kelleténél jobban látjuk, mi serényen igyekszik ez az ellenség Krisztus országának felforgatására. Én mindazonáltal inkább azok vélekedését írom alá, kik úgy magyarázzák ezt a helyet, hogy az írástudók az Isten országa kétszeres ellenségeinek neveztetnek, mert szándékosan akadályozzák ennek fejlődését. Értelme tehát a helynek ez. A ti feladatotok lett volna engemet támogatni és kezet nyújtani Isten országának felépítésében. Mindaz ugyanis, aki nem támogat, bizonyos értelemben ellenáll, vagy legalábbis arra méltó, hogy az ellenségek közé soroztassék. Hát akkor ti, akiket a dühös végtelenség a nyílt küzdelemre ösztönöz. A föntebbiekből azután eléggé kiviláglik, mély helyesen mondja itt Krisztus, hogy tékozol mindaz, aki vele együtt nem takarít. Mert a mi természetünk annyira hajlandó a rosszra, hogy Isten országa számára csak is azoknál van hely, akik ehhez komolyan csatlakoznak. De még tágabb a tanítás jelentése, hogy tudnélik, méltatlanok a Krisztus nyájába való soroztatásra azok, akik erre buzgón nem törekszenek. Mert az ő gyávaságukból történik, hogy elerőtelenedik és elpusztul az Isten országa, amelynek előmozdítására vagyunk mindannyian hivatva. 31. vers. Azt mondom azért néktek. Ezt a következtetést nem kell az előző részhez fűznünk, amennyiben ez az egész szövegtől függ. Krisztus ugyanis, miután előadta, hogy az ő ördögüzését az írástudók nem helyteleníthetik anélkül, hogy meg ne támadnák Isten országát, végül azt a következtetést vonja le, hogy nem jelentéktelen és tűrhető hiba, hanem istentelen bűn, hogy tudva és akarva illetik gyalázattal az Isten lelkét. Előre bocsátottuk ugyanis, hogy Krisztus nem egyszerűen a szavaik, hanem istentelen és bűnös gondolkozásuk alapján mondta, hogy minden bűn is káromlás. Mivel pedig a Szentlélek ellen való káromlást minden bűnnél súlyosabbnak mondja az Úr, érdemes kutatnunk, hogy mit jelent ez a szó. Akik a megáltalkodottságot értik ezen, azokat könnyen meg lehet cáfolni. Különben Krisztus alaptalanul és indokolatlanul állította volna, hogy nem bocsátatik meg ezen a világon. Azután a káromlás nevet nem lehet bárminő bűnökre kiterjeszteni. Abból az összehasonlításból azonban, amelyet Krisztus hoz fel, könnyen megállapítható a meghatározás. Miért mondja Krisztus, hogy nagyobb bűnt követ el, aki a Szentlélek ellen szó káromlást, mint aki ő ellene? Talán mert annyira feljebb való a Szentlélek fölsége, hogy szigorú büntetés éri a megsértőjét? Bizonyára más oka van ennek. Mivel ugyanis Krisztusban tündöklik vissza az Istenség teljessége, tőle terhetőleg az Isten dicsőségét rontja meg teljesen és semmisíti meg, aki őt gyalázza. Mert hogyan is volna elválasztható Krisztus a maga lelkétől, úgy, hogy akik ezt gyalázzák, sértetlenül is bántatlanul hagyják amaszt? Ebből már következtethetjük, hogy a Szentlélek ellen való káromlás nem azért múlja felül a többi bűnt, mintha a Szentlélek feljebb való volna Krisztusnál, hanem azért, mert az Isten országának megnyilvánulása után nem menthetők a tudatlanság ürügyével azok, akik ellen szegülnek. Azon felül megjegyezendő, hogy ami a káromlásról itt mondatik, az nem vonatkozik egyszerűen a Szentlélek lényegére, hanem arra a kegyelemre, melyel mi meg vagyunk ajándékozva. Mert akik meg vannak fosztva a Szentlélek világosságától, azok bármennyire lekicsinlik is a Szentlélek dicsőségét, azért mégsem vádolhatók e dologért bűnösséggel. Nem is állítjuk, hogy gyalázat éri Isten lelkét azok részéről, akik szándékos gonoszságból támadják az ő kegyelmét és erejét. Sőt, azt mondjuk, hogy ilyen szentségtörés csak akkor történik, ha tudva igyekszünk kioltani a bennünk lakozó szent lelket. Ez az alapja annak a mondásnak, hogy inkább a szent lelken esik sérelem, mint a fiún, vagy pedig az atyán. Természetesen, mert Isten kegyelmének és erejének lealacsonyításával egyensúlyan a szent lelket támadjuk, mert ezek tőle származnak és benne nyilvánulnak meg előttünk. Ócsárolja-e valamelyik hitetlen ember az Istent? Olyan formán, mint mikor a vak a falba ütközik. A szent lelket azonban csak is az olyan ember gyalázza, aki a Szentlélektől való megvilágítatása után tudatában van a maga istentelen lázadásának. Mert nem is fölösleges az a megkülönböztetés, hogy megbocsátatik minden más bűn annak az egynek kivételével, mely a Szentlélek ellen irányul. Aki egyszerűen káromolta az Istent, annak van reménye a bocsánatra. De akik a Szentlélekkel szemben követnek el gyalázatot, azokhoz azt mondja Krisztus, sohasem lesz kegyelmes az Isten. S vajon miért, ha nem azért, mert csak is azok káromolják a szentelket, akik lelkük tulajdonképpeni érzelme ellenére ócsárolják az ő ajándékait és erejét. Ugyanerre céloz a Márknál olvasható ama körülmény is, hogy Krisztus azért fenyegette meg oly keményen a farizeusokat, mert azt mondták, hogy tisztátalan lélek van ő benne. Mivel így változtatták szándékosan és rossz akaratulag sötétségi a világosságot. Ez pedig, mint mondják, gigászi harc az Isten ellen. Itt mégis az a kérdés támad, vajon a vakmerőség olyan fokára merészkednek-e az emberek, hogy nem haboznak tudva és akarva Isten ellen támadni? Hiszen ez hihetetlen szörnyűségnek látszik. Válaszom erre az, hogy a vakmerőség őrült vakságból ered ugyan, ebben azonban a gonoszság és a mérges düh a túlnyomó. Nem is alaptalanul mondja Pál apostol 1 Timóteus 1.13-ban, hogy bár Isten káromló volt, mégis bocsánatot nyert, mert tudatlanul cselekedte ezt hitetlenségében. Ezzel a szóval különbözteti meg ugyanis bűnét az akaratos nyakasságtól. E hely azonban cáfolata egyúttal azok tévelgésének is, akik szerint megbocsáthatatlan minden szándékos és a lelkismeret ellenére létrejövő bűn. De Pál határozottan a törvény első táblájára korlátozza ezt a bűnt. Az Úr is épp oly világosan egyféle faját jelöli meg a bűnnek a káromlás néven, és egyúttal ki is mutatja, hogy ez egyenesen az Isten dicsőségével ellenkezik. Mindezekből pedig következtethetjük már, hogy azok vétkeznek a Szentlélek ellen és káromolják őt, kik Istennek a Szentlélek által előttük megnyilvánult erejét, melyben az ő dicsőségét kellene magasztalniuk, rosszindulatulag az ő gyalázására fordítják, és a sátánnal, az ő vezérükkel egyetemben bevallott ellenségei Isten dicsőségének. Nem csoda tehát, ha az ilyen szentségtörésre útját vágja Krisztus a bocsánat reménységének is. Kétségbeesetnek kell ugyanis lennie annak, ki halált hozó méreggé változtatja az üdvösség egyedüli orvosságát. Egyesek előtt ez elég szigorú eljárásnak tűnik fel. Ezért ahhoz a gyerekes szőszehazsogatáshoz fordulnak, hogy ez a bűn azért neveztetik megbocsáthatatlannak, mert a bocsánat erre ritka és nehezen is lehet elnyerni. Krisztus azonban világosabban beszélt, hogy sem így gyarló módon ki lehetne játszani az ő szavait. Nagyon is oktalan következtetés, hogy Isten kegyetlen lesz, ha sohasem bocsátja meg azt a bűnt, melynek rettenetessége kábuladva kell, hogy ejtse mindannyiunkat. És nem is fontoljuk meg eléggé, mi rettenetes bűn Isten szent nevét nem csak szándékosan megszentségteleníteni, hanem az ő arcába köpni akkor, amikor nyíltan felragyog. Aztán ugyanilyen tudatlanságra val az a felfogás is, hogy képtelen helyzet áll be, ha még bűnbánat révén sem nyer bocsánatot. A káromlás ugyanis határozott jele a Szentlélekkel szemben tanúsított megvetésnek. Következésképpen, akik ebbe a bűnbe estek, azok mind gonosz értelemre adattak. Amint ugyanis állításunk szerint nem történhetik meg, hogy így borzalmas bűnbe essék az, aki valóban újjászületett a Szentlélek által, úgy viszont tudnunk kell, hogy akik beleestek, soha fel nem kelnek. Sőt, Isten e tekintetben bosszút is áll kegyelmének megvetéséért, mert megkeményíti a gonoszok szívét, úgy, hogy ezek soha nem is áhítják a javulást. 32. vers. Sem ezen, stb. Hogy milyen szavak jelentése, azt röviden értésünkre adja Márk ama mondásával, hogy az örök ítéletre méltók, kik a Szentlélek ellen szólnak káromlást. Naponta kérjük Istentől bűneink bocsánatát, és ő maga békéltet bennünket magával. Végül kijelenti, hogy ő, mivel minden bűn eltöröltetett a halálban, kegyelmes hozzánk. E könyörületesség gyümölcsét pedig az utolsó napon hozza majd nyilvánosságra. Értelme tehát e mondásnak ez. A legkevésbé sem remélhető, hogy bocsánatot nyernek ebben az életben, vagy felmentésre találnak az utolsó ítélet alkalmával azok, kik a Szentlélek ellen szóltak káromlást. Amit ebből következtetnek a pápisták, hogy a halál után bocsáthatnak meg a bűnök az embereknek, ez az állakoskodásuk minden nehézség nélkül megcáfolható. Először is ízetlenség tőlük, hogy a más világ kifejezést közbelső időre erőszakolják. Mikor mindenki előtt világos, hogy ez az utolsó ítélet napját jelenti. De szemtelenségük is felfedeződik, mert tanításuknak ellene mond az a szőrszálhasogatás, amivel ők takaróznak. Ismeretes az ő megkülönböztetésük, hogy a bűnök, ami a vétséget illeti, ingyen bocsátatnak meg. A büntetés azonban és az elégtétel elengedhetetlenek. Már most azt vallják, hogy egyáltalán nincs remény az üdvösségre, ha a halál előtt meg nem bocsátatott a bűn. A holtakra nézve tehát nincs semmiféle bocsánat sem, hanem csak büntetés. Tagadni azonban nem merik, hogy itt a bűnről van szó. Menjenek most már, és gyújtsák fel tisztító helyük tüzét ebből a fagyos anyagból, ha lehet a jégből lángot kicsalni. Következik Máté evangélium a 12. rész 33. verstől 37. versig terjedő szakasz. Vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt, mert gyümölcséről ismerik meg a fát. Mérges kígyóknak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok? Mert a szívnek teljességéből szól a száj. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszakat. De mondom néktek, minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédidből ismertetel igaznak, és a te beszédidből ismertetel hamisnak. Magyarázat. 33. vers. Vagy legyetek jó fák. Szinte képtelenségnek tűnik fel, hogy az embereknek szabad választásukra van bízva, jók legyenek-e vagy rosszak. De ha fontolóra vesszük, hogy milyen fajta emberekhez beszél Krisztus, könnyű lesz a nehézséget megoldani. Tudjuk, milyen volt a vélekedés a farizeusok felől. Az ő költött szentségük ugyanis annyira elvakította a tömeg értelmét, hogy senki sem mert ítéletet mondani a bűneik felett. Ezt az állarcot akarván róluk Krisztus lerántani, azt parancsolja, hogy vagy jók legyenek, vagy rosszak. Mintha azt mondaná, hogy semmi sincs oly távol a becsületességtől, mint a színlelés. És hiába fitoktatják magukat az igazság őrve alatt azok, akik nem őszinték és fedhetetlenek. Semmit sem bíz tehát az ő döntésükre, sem szabadjukra nem engedi, hanem csak figyelmezteti őket, hogy semmi hasznuk sem lesz hiú alakoskodásukból, amíg így kétszínűek lesznek, mert az embereknek vagy jóknak, vagy rosszaknak kell lenniük. Ama mondásából, hogy legyetek fák, tudatlanságukban egyesek azt következtetik, hogy mindenkinek képességében áll a maga életét és elkölcseit alakítani. Ez ugyanis átvitt értelmű beszéd, s vele füstként oszlatja szét Krisztus az írástudó képmutatását, mikor a tiszta és valódi őszintességre utalja őket. Azután az útját, módját jelöli meg annak, miként mutathatják magukat jó vagy rossz fáknak. Úgy tudnélik, ha jó vagy rossz gyümölcsöket hoznak. Az értelmet illetőleg nincsen most már semmi kétség sem. Az írástudók életmódját nem tették durva gyalázatosságok rossz hírűvé az emberek előtt. Rágalmaikkal azonban elárulták gőgösségük, nagyravágyásuk és irigységük mérgét. De mivel ez utóbbiról az egyszerű embereknek nem volt tudomásuk, ezt a belső gonoszságokat hozta Krisztus a rejtekeikből napvilágra. Ha valaki azt vetné ellen, hogy természetük mostani romlottsága mellett nem lehetséges teljesen fedhetetlen és minden bűntől ment embert találni, erre készen vagyok a válasszal, hogy Krisztus nem is kíván teljes és hiánytalan tökéletességet, hanem egyszerű és minden színleléstől ment gondolkozást. Ettől pedig távol voltak a farizeusok, kikhez ő beszélt. Mert amint gonoszaknak és bűnösöknek mondja a Szentírás azokat, akik teljesen a sátán rabjai, úgy jóknak nevezi az Isten őszinte tisztelőit, bár testük gyengesége folytán és sok bűntől körülvétetve teher alatt nyugnak is. És Isten ingyen kegyelemből való elnézésének következménye, hogy így megtisztelő címre méltatja azokat, akik a jóságra áhítoznak. 34. vers. Mérges kígyóknak fajzati. A fáról és a gyümölcsről vett hasonlatot Krisztus e helyen csak hozzáfűzi beszédéhez, minthogy ebből lehetett leleplezni az írástudók benső és titkos gonoszságát. És ez az oka annak, miért foglalkozik Krisztus csak ezzel az egyfajával a bűnnek. Tehát, mivel alaptalan rágalmaikkal azt árulták el az írástudók, ami életük egyéb részében nem vált oly nyilvánvalóvá, hevesen támad ellenük Krisztus. Nem csoda, úgymond, ha gonosz szavak jönnek ki ajkatokra, hiszen tele van a szívetek gonossággal. Hogy azonban senki előtt se tűnjék fel túl szigorúnak ez a feddés, szelidebben nem is bánhatott velük. Más bűnök is kemény korholást érdemelnek ugyan, de mikor a csűrő csavaró emberek megrontják az igazságot, vagy szép színbe öltöztetik bűnös dolgaikat, ez a gonoszság méltó arra, hogy Isten sokkal hevesebben keljék ki ellene, mint egyéb bűnök ellen. Krisztus szándéka pedig, mint a dolog természete hozta magával, az volt, hogy kárhoztassa az istentelen szőrszálhasogatást, mely sötétségre változtatja világosságot. Ez a hely tehát arra tanít meg bennünket, hogy milyen értékes az Úr előtt az igazság, melynek ő annyira szigorú védelmezője és oltalmazója. Bár csak jobban vennék ezt fontolóra azok, akik tehetségileg igen ügyesek bármiféle ügy védelmezésében, s akik nyelvüket áruba bocsátják a hiúságok szépítésére. De különösen azok ellen kell ki Krisztus, kiket a nagyravágyás, irigység vagy más valami alattomos vágy indít a rágalmazásra. Még ha az ő lelkismeretük semmi megróvásra méltót sem talál is. A farizeusokkal szemben a szokottnál is szigorúbb volt Krisztus, mert ezeket annyira elbűvölte az igazságuk felől való hamis meggyőződés, hogy a közvetes intés nem sok eredménnyel járt volna. S a képmutatók csak ugyan gőgösen megvetnek minden figyelmeztető szót, ha csak erősen nem nyugtalanítják őket. mi módon szólhattok jókat? Említettem már másütt, hogy a közmondásszerű mondásokat nem kell változhatatlan zsinórmértékként tekintenünk, mert csak arra tanítanak bennünket, hogy legtöbbnyire mi szokott történni. Megesik ugyan néha, hogy a kegyetlen ember mézes-mázas nyájaskodással vezeti félre az egyszerű gondolkozásúakat, hogy a ravasz ember az egyszerűség őrve alatt hálózza be őket, s hogy a leggonoszabb gondolkozású ember szinte angyali tisztaságot lehel a nyelvével. Mindazonáltal az általános tapasztalat igaznak bizonyítja Krisztus itteni mondását, hogy a szívnek teljességéből szól a száj, amint a régi közmondás is a benső ismertetőjének mondja a nyelvet. S valóban bármilyen titkos és tekervényes rejtekei legyenek is az emberi szívnek, s bármi csodálatos ügyességgel titkolja is valaki a bűneit, az Úr mégis kicsikar mindenkiből valamiféle beismerést, úgyhogy nyelvükkel elárulják természetüket és belső érzelmeiket az emberek. Meg kell továbbá jegyeznünk, miért használja Krisztus a példázatot. Szemükre veti ugyanis Krisztus a farizeusoknak, hogy szavaikkal elárulják a bensőjükben megfogalmazott gonoszságot. Tegyük még hozzá, hogy esküdt ellenségeinek ismervén őket alkalmat vesz magának arra, hogy ez egy rágalom alapján egész életüket megismertesse, és hitelüket a népnél lerontsa, mert tekintélyük nagyon is nagy súllyal esett ladva arra, hogy csaljanak és ártsanak. Egyébként, ha nem mindig a szív mélyéből származnak is a jó beszédek, hanem, mint mondják, csak az ajkak peremén támadnak, az mégis mindig igaz marad, hogy a gonosz beszéd gonosz szív tanúja. 36. vers. Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek. Bizonyítás ez a kisebbről a nagyobbra. Ha ugyanis számot kell adnunk minden haszontalan beszédért, akkor hogyan bocsátaná meg Isten a nyilvános káromlást, és azok szentségtörő könnyelműségét, kik az ő dicsősége ellen ugatnak? A hivalkodó beszéd a haszontalan beszéd helyett használtatik, amely semmi épüléssel és gyümölcsel sem jár. Sokan nagyon is keménynek tartják ezt a mondást. De ha meggondoljuk, hogy minő célra alkottatott a mi nyelvünk, akkor elismerjük, hogy méltán esnek vád alá, akik hiába való semmiségekre használják, s így pellengére teszik a nyelvüket. Nem is kicsi bűn az időt, melyet Pál intelme szerint Kolossé 4.5 áron is meg kell gondosan váltanunk, hiába valóságokra használni. Mivel azonban senki sem oly szűkszavú, senki sem mérsékli magát oly okosan, hogy közbe-közben haszontalan beszédekben ne sodródnék, a biztos kétségbeesés is várna mindnyájunkra, ha teljes joggal járna el velünk szemben az Úr. De mivel azon alapszik az üdvösségben való bizodalmunk, hogy Isten nem száll velünk perbe, és számtalan halált érdemlő bűneinket ingyen kegyelemből feledéssel borítja, nem kételkedünk azon, hogy amikor eltörli az egész életünkkel járó bűnösséget, egyúttal a haszontalan fecsegés bűnét is megbocsátja. A Szentírás ugyanis, mikor az Isten ítéletéről beszél, éppen nem semmisíti meg a bűnök bocsánatát. Ezért azonban senki se engedjen meg sokat magának, hanem kiki aggódva igyekezzék a nyelvét megfékezni. Először, hogy csak is tisztelettel és higgadtan beszéljünk az Isten szent titkairól. Azután, hogy tartózkodjunk a bohócokhoz illő fecsegéstől, a semmitmondó ércektől, s még inkább a rosszindulatú megszólástól. Szóval arra kell igyekeznünk, hogy beszédünk sóval legyen fűszerezve, Kolossé 4.6 szerint. 37. vers. Mert a te beszédidből ismertetel igaznak. Közkeletű mondást alkalmazott itt Krisztus a szóban forgó dologra, mert én nem is kétlem, hogy általánosan el volt terjedve a nép ajkán ez a mondás. Kit-kit a maga vallomása ítél el, vagy ment föl. Krisztus azonban egy kissé más értelem felé hajlik. hogy tudnilik, az aljas beszéd, mint a lappangó romlottság jele, elegendő az ember elítélésére. Gyerekes dolog azonban, hogy a pápisták ezt a hitben való megigazulásnak elelőtelenítésére csavarják el. Saját beszédei alapján igazoltatik az ember, nem azért, mintha a beszéd oka volna az igazság alapja, mint ahogyan a hit által nyerjük el Isten kegyelmét, úgyhogy igazaknak tekint bennünket, hanem mivel a tiszta beszéd felment bennünket attól, hogy nyelvünkben gonoszaknak találtassunk. Vajon nem ízetlensége azt következtetni ebből, hogy az emberek érdemet szereznek Isten előtt egy cseppnyi kis igazságra? Ellenkezőleg, inkább a mi tanításunkat támogatja ez a hely, mert ha nem szól is Krisztus az igazságnak okáról, a két szó köztevő ellentét mégis megmutatja, hogy mit jelent a justificare kifejezés. A pápisták szerint képtelenség az a mondásunk, hogy az ember hit által igazul meg. Mert úgy magyarázzák, hogy valósággal igazzá lesz, és az is. Mi pedig úgy értelmezzük, hogy igaznak tartatik, és Isten ítélőszike előtt fölmentetik, amint ez a Szentírásnak igen sok bizonyítékából is kitűnik. Avagy nem ugyanezt állítja el Krisztus, mikor szembeállítja egymással a megigazítani és az elítélni igéket.